A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség most és mindörökké. Úrunk, hálásak vagyunk neked ezért a mai délelőttért. Köszönjük, hogy összegyűjtöttél bennünket, hogy indítottál bennünket arra, hogy eljöjjünk erre a mai alkalomra. És olyan jó, hogy te látod a szívünket. Látod a szívünknek a gondolatait. Te látod, hogy mire van igazán szükségünk. Így könyörgünk azért, hogy adj a kételkedőnek hitet, a gyengének álhatatosságot, a kemény szívűnek megtérést, az elesetnek új erőt, az aggódónak megnyugvást, és a szomorkodónak vigasztalást. Kérünk azért, hogy jöjj közénk szent lelked által, és hisszük azt, hogy a szavakat te tudod megtölteni igazán tartalommal. Könyörgünk azért, hogy ébresz készséget a mi szívünkbe, hogy megértsük a te szavadat. Megértsük mindazt, amit erre a mai délelőtre elkészítettél. Urunk, nyisd meg fülünket és szívünket. Könyörgünk azért, hogy szólj hozzánk, és add, hogy ne csak hallgatói, hanem megtartói is legyünk a te drága szavadnak. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet hitel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet Isten szent lelke megiratott számunkra, és amelyet megírva találunk Pál apostolnak az Efezusiakhoz írott levelének 4. fejezetében, a 17. verstől a következőképpen. Mondom tehát és tanúsítom az Úr nevében, hogy többé nem élhettek úgy, ahogyan a pogányok élnek hiába való gondolkodásuk szerint. Az ő elméjükre sötétség borult, és elidegenedtek az Istennek tetsző élettől, mert megmaradtak tévejgésükben, és megkeményedett a szívük. Ezért erkölcsi érzékükben eltompulva, gátlástalanul mindenféle tisztátalan tevékenységre vetemettek nyereségvágyukban. Ti azonban nem így tanultátok a Krisztust, ha valóban úgy hallottatok róla, és kaptatok felőle tanítást, ahogyan az megvalósult Jézusban. Vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki csalárd és gonosz kívánságok miatt megromlott. Újuljatok meg lelketekben és elmétekben, öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Ezért tehát vessétek le a hazugságot, és mondjatok igazat mindenki a fele barátjának, mivel hogy tagjai vagyunk egymásnak. Ha haragusztok is, ne vétkezzetek. A nap ne menjen le a ti haragotokkal. Helyet se adjatok az ördögnek. Aki lopni szokott, többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzék, és saját keze munkájával szerezze meg a javakat, hogy legyen mit adnia a szűkölködőknek. Semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te ígéd igazság. Amen. Foglaljunk helyet. Drága gyülekezet, kedves testvérek! A mai igehirdetésemnek azt a címet adtam, hogy a Krisztusban kapott új életnek a gyümölcsei. Azért van erre szükség, és azért találtam ezt fontosnak, hogy beszéljek erről, mert Pál apostol nagyon határozottan ketté választja az emberiséget. Ketté választja, és azt mondja, hogy kétféle ember létezik, vannak, akik Isten nélkül élnek, és vannak, akik Istennel élnek. És mind a kettőnek vannak gyümölcsei. Mind a kettőnek vannak látható jelei. Ha valaki Isten nélkül él, Annak a látható jele az, amiről itt Pál apostol is beszél, amikor azt mondja, hogy elidegenedtek az Istentől, az Istennek tetsző élettől, megkeményedett a szívük. És ennél részletesebben is beszél arról, itt a 9. versben, az 5. fejezet 9. versében, azt mondja, hogy a világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség. Vagy még részletesebben fejti ezt ki Pál apostol a Galatákhoz írott levél 5. fejezetében. Hadd olvassam fel, ezt írja, a test cselekedetei azonban nyilvánvalók, mégpedig ezek. Házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, irítség, gyilkosság, részegeskedés, topzódás és ezekhez hasonlók. Pál apostol egyértelművé akarja tenni, hogy az istentelen életnek ez lesz a gyümölcse, ezek lesznek a jelei. És Pál apostol arról is világosan beszél, hogy milyen az, amikor valaki Krisztussal él. Hogy milyen annak a jele, milyen annak a gyümölcse. És szintén itt a Galatákhoz írott levél 5. fejezetében egyértelműen írja. A lélek gyümölcse szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Érezzük, drága testvérek, a kettő közötti kontrasztot. És Pál apostol nem véletlenül választja ketté, azt mondja, hogy többé nem élhettek úgy, ahogy a pogányok, és oly döbbenetes, drága testvérek, hogy ez a levél, ez nem a pogány embereknek szól. Pál apostol ezt a levelet az efezusi gyülekezetnek írja. És hogyha szeretném aktualizálni, akkor Pál apostol eme levelét érthetjük, hogy ezt a kálmánházi gyülekezetnek írja. Ezt neked írja meg, nekem írja meg, nekünk írja. Pál apostol szeretne rámutatni arra, hogy kedves gyülekezet, ti nem élhettek úgy, ahogy a pogányok éltek. Hogy ott kell, hogy legyen a ti életetekben egy választó vonal. Mert ezért beszél Pál apostol a 22. versben erről, hogy vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki család és gonosz kívánságok miatt megromlott. Mert drága testvérek, ki kell mondani, hogy mi így születünk ebbe a világba. Így jövünk. Istentől elszakadva, Istentől elidegenedve jövünk ebbe a világba. Mindannyian, én is. Mindannyian. Így jövünk ebbe a világba. Istentől elszakadt állapotban. És azt mondja Pál apostol, folytatva, újuljatok meg lelketekben és elmétekben. Öltsétek fel az új embert. És Pál apostol nagyon határozottan beszél arról, hogy kell, hogy az ember életében legyen egy pont. Legyen egy mérföldkő. Ami elválasztja az ót az újtól. Egy olyan pont, amelyet a Szentírás egyértelműen megnevez, itt a metanoia szót használja, a megtérés, a hitrejutás, az újjászületés. Vagy ahogy mi magyarok is szoktuk mondani, éppen a bibliai történet alapján páli fordulat. Kell, hogy az ember életében legyen egy páli fordulat, egy ponthoz kötve azt, hogy én elhatároztam, hogy nem akarok másról tudni a magam életében, csak Jézus Krisztusról. Ezért írja Pál apostol, hogy vessétek le az óembert, vessétek le azokat a dolgokat, amelyek Istennek nem tetszőek. Mert tudjátok, drága testvérek, amikor arról beszél az ige, hogy milyen a testnek a cselekedetei, és milyen a léleknek a gyümölcsei, akkor arról kell beszélni, hogy vajon milyen jele van annak, hogy valaki Jézus Krisztussal jár. Milyen jele van? Milyen jele van annak, hogy te hiszel? Mert hányan mondják, drága testvérek, hogy hisznek? Hányan mondják? És talán, hogyha, lehet, hogyha nem ilyen kollektív módon, de lehet, hogyha négy szem közt lennénk, és beszélgetnénk a hit dolgairól itt a testvérekkel, és megkérdezném azt, és a testvér nyilván visszakérdezze az én irányomba is, de megkérdeznénk egymástól, hogy hisztek-e, akkor lehet, hogy azt mondják, hogy hát persze, hiszünk. Na de hadd kérdezzem meg, hogy ó, drága testvérem, először is az első kérdés, hogy mi a te hitednek a tárgya? Hogy kiben hiszel? Hogy mit hiszel? Óriási, óriási fontosságú ez a kérdés. Hogy kiben hisztek, drága testvérek? Kiben? Hányan mondják, hogy ők magukban hisznek? Hányan mondják azt a közmondást, hogy mindenki a maga szerencséjének a kovácsa? Hányan mondják azt, hogy segíts magadon, aztán majd Isten is megsegít, majd kipótolja, majd hozzátesz, de te csinálj meg mindent, és aztán majd Isten ott szépen toldozgat, foldozgat. Drága testvérek, ez nem így működik. Legalábbis, hogyha igei alapokon szeretnénk megállni, akkor ez nem így működik. És senkinek nem szeretném elvenni a kedvét, de a Szentírásban le van írva, hogy az ördögök is hisznek. Az ördögök is. A sátán is nagyon jól tudja, és elhiszi, és komolyan veszi, hogy Isten elküldte az ő egyszülött fiát, Jézus Krisztust. Ezt az ördög nagyon jól tudja. Nagyon jól tudja. Ő is tudja ezt. Ő is hisz ebben. A kérdés az, drága testvérek, hogy vannak-e a hitünknek gyümölcsei? Van-e a hitünknek jele? Megmutatkozik-e ez? Mert higgyétek el, drága testvérek, én vallom azt, hogy ma azért ábrándultak ki nagyon sokan az egyházból, mert nem hitelesek az emberek, mert nincsenek jelei annak, hogy ők hisznek, mert nem veszik komolyan Jézus Krisztus nevét, mert mondják, és hadd mondjam el, hogy vannak, akik névleges keresztjének, névlegesen hisznek Jézus Krisztusban, de igazából az életük nem olyan. És ezért Pál apostol beszél nagyon komolyan erről. Hallgassuk csak nagyon nagy figyelemmel. Ezért tehát vessétek le a hazugságot, és mondjatok igazat mindenki a fele barátjának. Ha haragusztok is, ne vétkezzetek, a nap le ne menjen a ti haragotokkal. Aki lopni szokott, többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzék. Semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre, hogy áldást hozzon azok számára, akik hallják. Értitek, drága testvérek, hogy az, hogyha valaki hisz, ha valaki Jézus Krisztusban hisz, annak ilyen jelei vannak, akik nem lopnak, akik nem csalnak, akik nem hazudnak, akik nem paráználkodnak, akik nem pletykálnak, nem rosszindulatúak, akik nem éreznek gyűlöletet a szívükbe, és lehetne sorolni, értitek? Akik hisznek, akik komolyan veszik Jézus Krisztusnak a nevét, azoknak a gyümölcsei, azok, amiről Pál apostol is írt a Galatákhoz írott levélben, hogy csupa szeretet, jóság, szívesség, öröm, békesség, türelem, és lehetne sorolni. Tudjátok, a hívő embert azt erről ismerik meg. És azért káromolják olyan sokan az Istennek a nevét a pogányok között, mert azok, akik azt mondják, hogy hisznek, azoknak az életükön ez nem látszódik. Nem látszódik. És ezért hadd kérdezzem meg, kedves testvérek, hogy milyen gyümölcse van annak, hogy mi hiszünk. Vannak-e jelei a Krisztusban kapott új életnek? Ez így kell elképzelni. Sokszor mondom a házasságnak a példáját. Számomra olyan jó példa, hogy drága testvérek, hogyha én szeretem a feleségemet, akkor én nem hazudok neki. Ha én szeretem a feleségemet, akkor nem csorbítom az ő hírét. Akkor semmiféle bomlasztó beszéd nem jön ki a számon, akkor nem károlom a feleségemet. Ha szeretem a feleségemet, akkor nem lopom meg. És ez minden tekintetben, ez nem csak fizikálisan, hogy nem lopom ki a pénztárcájából a pénzt, hanem nem lopom meg az ő szeretetét, nem lopom meg az ő bizalmát, és lehetne sorolni. Tudjátok, olyan jó példa ez, hogyha valaki szereti a feleségét, akkor ő így áll hozzá, és annak a szeretetnek, annak a szerelemnek lesznek gyümölcsei. Ha szeretem a feleségemet, akkor nem csalom meg. Nem csalom meg. Akkor nem flörtölök másokkal. Ha szeretem a feleségemet, akkor nincsen szerető mellette, és lehetne sorolni. Értitek? Amikor valaki szeret valakit, akkor annak vannak jelei. Annak vannak gyümölcsei. És drága testvérek, ha ti szeretitek Jézust, ha ti szeretitek Jézust, ha hisztek Jézusban, akkor annak vannak jelei. Annak vannak gyümölcsei. Akkor nem úgy éltek, akkor nem úgy élünk, mint a pogányok. Nézzétek meg, hogy élnek a pogányok. Hát amit Pál apostol leír itt, közel 2000 évvel ezelőtt írta ezt le. Közel 2000 évvel ezelőtt. És Pál apostol azt mondja, hogy a testnek a cselekedetei a házasságtörés. Csak gondoljátok végig, drága testvérek, házasságtörés. Ma mennyi van? Ma mennyi házasságtörés van? Talán már többen hallották tőlem, de azért jó újra és újra elmondani, hogy ma Magyarországon, csak Magyarországon, 36 ezer házasságból 24 ezer válással végződik. És tudjátok miért? Azért, mert nem szeretik igazán egymást. Ez tényleg így van. 8 év tapasztalat van mögöttem, és 8 év alatt láthatom azt, hogy nem szeretik igazán az emberek egymást. A házaspárok. Hogy milyen hangzatos szavakat tudnak mondani az oltár előtt. Meg milyen hangzatos szavakat tudnak mondani a jegyes oktatásokon. És aztán milyen hangzatos szavak hangzanak el a bíróság előtt. Még azt is kitapossák belőlük a másikból, amit egyébként nem is érdemelnének, és lehetne sorolni. Hogy a gyerek mit lát, ha van gyerek? Mit lát? És lehetne sorolni, végig lehetne menni azokon a dolgokon. Tobzódás. Sokan nem is ismerik ezt a szót. Dorbézolás. Én nem tudom, drága testvérek, hogy szoktak-e járni péntek és szombat esténként vagy éjszakánként a városban. Pénteken nagyon későn szoktunk hazamenni az ifjúságról, ifjúsági óráról, és döbbenetes, hogy fiatalok ott vannak a járda szélén, az árok szélén, sokan ott fekszenek, és ha ezt valaki elmondaná nekem, én ezt nem hinném el. Mert azt mondom, hogy hát azért nem lehet ennyire kivetkőzni az emberi méltóságból, de ki lehet, higgyék el, ki lehet. És pénteken, éjszakánként, amikor megyek, és látom a fiataloknak a kezében, ott vannak a különböző, és nem ilyen gyenge alkoholtartalmú italok, hanem ott van Béliz, meg mit tudom én, vodka, meg mit tudom én, milyen üvegeket fognak és isznak, és ott fekszenek, és másnap reggel alig bírnak fölkelni, vagy délelőtt. Ilyen élet van. Ilyen élet. De lehet, hogy ez távol van tőlünk. De milyenek vagyunk mi keresztjének? Mi, akik keresztjének valljuk magunkat, mi, akik azt mondjuk, hogy mi hiszünk, vajon ennek milyen jelei vannak? Vagy hányszor hiteltelenítettük az Isten nevét? Hányszor káromolták miattunk az Isten nevét, hogy ez a keresztjén? Ilyen a hívő? Hát akkor inkább nem vagyok hívő. Hányszor hallottuk ezt? Én is hányszor hallottam ezt? Amikor egy-egy beszélgetés folyamán azt mondták, hogy én azért nem akarok keresztény lenni, mert XY jön ki a templomból, hogy milyen vallásos áhítattal ül ott, és egyébként hazamegy, és veri a feleségét, és iszik, és tajtékzik, és lehetne sorolni. Hát látjátok, drága testvérek, ez a baj. Ez a baj. Amikor ilyen jelei vannak annak, hogy mi gyülekezetbe járunk. És erről őszintén kell beszélni. Őszintén, hogy mit jelent az ige szerint a Krisztusban kapott új élet. Erről kell beszélni őszintén. Erről. Hogy milyen a Krisztusban kapott új élet. Tudjátok, a Krisztusban kapott új élet az az, amit itt nem tapasztalunk a világban. A Krisztusban kapott új élet az, ami vonzó kell, hogy legyen. Néhány nappal ezelőtt, és ne értsék félre a testvérek, nem magamról szeretnék beszélni. De néhány nappal ezelőtt volt egy lelki gondozói beszélgetésem egy fiatal emberrel. És ez a fiatal ember már többször volt nálam, és ez a fiatal ember azt mondja nekem, hogy ő úgy irigyel engem, hogy ő úgy szeretne olyan életet élni, amilyet én élek. És aztán mondtam neki, hogy hidd el, hogy neked nem az az élet tetszik, ami az enyém, hanem neked az az élet vonzó, amit Krisztusban látsz. Mert én Krisztus nélkül ugyanolyan ember lennék, mint te vagy. Én Krisztus nélkül ugyanolyan ember lennék, mint amit a világban látsz. Ugyanolyan. De te, amire te felfigyeltél, az a bennem élő Jézus Krisztus. Az nem én. Az nem én vagyok. Hanem a bennem élő Krisztus. Amiről Pál apostol ír. Azt mondja Pál apostol, hogy többé már nem én élek, hanem él bennem a Krisztus. Értitek, nem mi leszünk vonzók ebben a világban, hanem Krisztus. Ha valaki, ahogy szintén az ige mondja, az igéből tájékozódjunk, drága testvérek, az ige azt mondja, hogy a Krisztus arca ábrázolódjék ki rajtatok. És ez lesz vonzó emberek számára. És hogy egy példát is szoktam mondani, hogy mihez kell nagyobb erő, amikor téged megütnek. Ahhoz, hogy te visszaüss, vagy ahhoz, hogy ne üss vissza. Ha nem élne bennem Krisztus, akkor azonnal visszaütnék. Azonnal. És úgy gondolom, hogy ebben a mai erőt fitoktató világban ezt látjuk, nem? Amilyen az adjon Isten, olyan a fogadj Isten, ugye? Nem ezt látjuk? Meg tudják, kedves testvérek, a magyar közmondások azok a gyakorlati életből születtek. Amikor az a közmondás van, hogy hát megdöglött a tehenem, akkor dögöljön meg a szomszédé is. Hát ilyen az ember. És amikor tudjátok, valakiben Krisztus él, akkor az nem ilyen lesz. Akiben Krisztus él, az oda tartja a másik arcát. Akiben Krisztus él, az tudja azt is szeretni, aki egyébként gyűlöli őt. Akiben Krisztus él, az az ellenségét is tudja szeretni. Az ellenségért is tud imádkozni. Az nem keresztbe tesz, az nem rosszat mond a másikról, annak a szájából nem bomlasztó beszéd jön ki, hanem mindent a javára magyaráz. Tudja szeretni. Jakab levelének 3. fejezetét érdemes lenne elolvasni. Érdemes. Azt írja Jakab, hogy aki meg tudja zabolázni a nyelvét, az tökéletes ember. Fú, de jó lenne. De jó lenne akkor szólni, amikor az építő. De jó lenne fölismerni azokat a helyzeteket, azokat a pillanatokat, amikor tudom azt, hogy mikor kell szólnom, és mikor kell csendben maradnom. És tudjátok, akiben Krisztus él, az így fog élni. És az vonzó lesz mások számára. Az vonzó, mert annak jó gyümölcsei lesznek. Ahogy Jézus mondja, hogy rossz fa, és ezt a mezőgazdaságból élők még jobban tudják. A rossz fa nem terem jó gyümölcsöt, de a jó fa az pedig nem terem rossz gyümölcsöt. Aki Krisztusban van, aki Krisztusban él, annak látható jó gyümölcsei vannak. És az vonzó lesz. Mert tudjátok, a mai ember is ugyanúgy vágyakozik a jóra. Vágyik a jóra. De ahogy Pál apostol írja, hogy szeretném a jót tenni, de nem tudom. Tudjátok, Krisztus nélkül nem is lehet jót tenni. Nem. ahogy a Római Levél 3. fejezetében olvashatjuk, hogy nincs különbség. Nincs különbség. Isten előtt senki nem tesz jót. Senki. És tudom, hogy vannak, akik ezt nehezen fogadják be, de ezt tudomásul kell venni. Ahogy a Jeremiás könyvében olvashatjuk, olyan megindító és olyan leleplező az, amit Jeremiás ír a 17. fejezetben. Azt írja, hogy csalárdabb a szív mindennél, és javíthatatlan. Javíthatatlan az ember szíve. És mi úgy jövünk ebbe a világba, hogy azok a dolgok, amelyeket Pál apostol felsorol a test cselekedeteinél, azok nyilvánvalóak. Hát látom a gyermekeimnél, hát látom az egyéves, másfél éves, két éves, öt éves, hét éves gyermekeimnél látom. Hát aztán a magam életéről meg aztán ne is beszéljünk. Hát látom, hogy ott van az irítség, ott van a féltékenység, ott vannak azok a dolgok, amelyek rosszak. És higgyék el, drága testvérek, egyik gyerekemet se tanítottam arra, hogy visszafeleseljen. Nem tanítottam őket erre. Feleselnek azok maguktól is. Egy gyerekemet se tanítottam arra, hogy tiszteletlen legyen. Néha tiszteletlenek. És néha, ahogy azt a metsző olló csinálja, le kell metszeni ezeket a vadhajtásokat. De ez ilyen. De mindannyian belül a szívünk mélyén szeretnénk a jót. Szeretnénk. És hadd mondjam el, hogy csak Krisztusban van erre lehetőség. Csak Krisztusban. Csak Krisztus által lehet jó gyümölcsöket teremni. Csak a Krisztusban kapott új életnek vannak jó jelei. És az meg már nem én vagyok, hanem a bennem munkálkodó Jézus Krisztus. És ezért mondja Pál apostol, hogy vessétek le a régi élet szerint való óembert, és újuljatok meg lelketekben és elmétekben, öltsétek fel az új embert. Tudjátok, kedves testvérek, Krisztusban olyan sok mindent kap az ember. Olyan sok mindent. És különösen ma, amikor többen gyászolnak, akkor olyan jó arról a bizonyosságról beszélni, hogy Krisztusban nem csak egyszerűen itt ez a földi élet rendeződik. Nem csak a bűneinket tudjuk letenni oda, ahová le kell. Nem csak a kereszt tövébe tudjuk letenni. Nem csak ez az oldala rendeződik, hanem rendeződik az a kérdés is, amely mindannyiunk számára kérdés. Hogy vajon mi lesz a halál után? Vajon tényleg van élet a halál után? Vagy minden befejeződik? Amikor az emberre ráhúzzák ezt a szemfedőt, akkor minden vége? Akkor minden lezárul? Vajon mi van a halál után? És tudjátok, kedves testvérek, hogy azok, akik az Isten igéje alapján szeretnének tájékozódni, azok számára különösképpen hadd mondjam bátorításként, hogy Jézus Krisztus azért támad fel. És ezt nem csak ma vonják kétségbe, ezt azok is kétségbe vonták, akik ott éltek Jézus körül. Mert ez egy olyan dolog, amivel nem számol az ember. Ez egy olyan dolog, ami hihetetlen. Hát hogy ne lenne hihetetlen? Hogy valaki meghal és föltámad. Hát de ettől tette ezt Krisztus, mert hihetetlen. Hihetetlen. De Krisztus ad ebben bizonyosságot. Azt olvasjuk János evangéliumában. Aki hisz a fiúban, annak örök élete van. És én már annyiszor elmondtam ebben a gyülekezetben, de hadd ismételjem magamat. Nézzétek meg, drága testvérek, az a világ, amely körbevesz bennünket. Ezt a tudósok mondják, ezt nem én mondom, nem egy lelkész mondja. Az a világ, amely körbevesz bennünket. A mikrovilág, makrovilág. Az a tudósok szerint végtelen. Végtelen. Az, hogy hogyan lehetne definiálni a végtelent, ezt ők se tudják. Ezt matematikából tanultuk, talán mindenki emlékszik, egy Ferde 8-as. Matematikából tanultuk azt, hogy 0 és 1 között a szám az végtelen. Tehát nem csak a térben számolnak a tudósok a végtelenséggel, hanem a számok világában, a matematikában is beszélnek arról, hogy van végtelen, van örök. És gondoljátok, drága testvérek, hogy Isten, aki megteremtette ezt a végtelen világot, hogy mind a mikrovilágba, mind a makrovilágba a végtelenséggel szembesül az ember, ha Isten ezt így teremtette, akkor gondoljátok, hogy Istennek nehézséget okoz az, hogy az időben is végtelenséget teremtsen. És ezt még egyszer mondom, ezt a tudósok mondják, ezt nem én mondom, nem csupán a Biblia beszél erről, hogy örök élet. És drága testvérek, addig, ameddig földhöz ragadtak vagyunk, addig tényleg csak azzal az élettel tudunk számolni, azzal a biológiai élettel, hogy megfogantunk, és meghalunk. Na de a Szentírás nem csak biológiai életről beszél, hanem beszél arról is, hogy a halál után valami más következik. A halál után azok, akik Jézus Krisztusban hittek, azok, akiknek az életükben ez látszódott, hogy annak voltak jelei, annak voltak gyümölcsei, azoknak örök életük lesz Jézus Krisztusban. És azok, akik nem éltek Jézussal ezen a földön, nekik is örök életük van. Nekik is. Csak örök életük, azt tudjátok, hol lesz? Az Isten nélkül. Nekik az istentelenségben lesz örök életük. Ezt mondhatjuk különböző szavakkal, de mindegy, hogy mondjuk, hogy pokol, mindegy. Ami a legfontosabb, hogy az egyik Istennel történik, a másik Isten nélkül történik. És csak hogy megvilágítsam, hogy mi az, hogy Isten nélkül. Nézzétek meg, drága testvérek, hogy mi van ma a világban. Tudjátok, a mai világ azért tart ott, ahol tart, mert egyre több az Isten nélkül élő embereknek a száma. Egyre több az istentelen ember. És nézzétek meg, hogy mire képes az istentelen ember. Azok, akik ismerik a történelmet, azoknak nem kell magyarázni. Nem kell magyarázni. Nem kell a 20. század rémtetteiről beszélni. És ennyi személyességet ezért engedjenek meg, utaltam erre a temetési igehirdetésben. Drága Jóska bácsi 10 évig élt a Szovjetunióban, és nem ágyban és párnák közt, meg nem királyi uradalomban volt ő, meg nem királyi menüket evett ő. Ezt nem kell magyarázni az idősebbeknek. És utaltam arra, hogy az én nagyapám 3 évig volt Szibériában. De hányaknak volt a családtagjuk különböző helyeken. És nem üdülni, meg nem turistaként. És tudjátok, az istentelen élet az ilyen. A kommunizmusban, a fasizmusban, a különböző dolgokban, hogy lehetett ezt látni? Hogy milyen az istentelen ember, hogy milyen mélyre tud süllyedni, hogy meg tudják törni emberek életét. Tudjátok, hogy hányan bolondultak meg Auschwitzban, azért, mert ott a katonák azt mondták a fogva tartottaknak, hogy a tábornak az egyik sarkából nagy köveket pakoljanak át a tábor másik sarkába. Szépen átpakolták, aztán a katonák mondták, hogy jó, rendben, akkor most azokat a köveket a másik sarokba. És értelmetlen volt a munkájuk. Értelmetlen volt az életük.
Mert az istentelenség az ilyen. És higgyétek el, hogy az a fajta istentelenség, amit itt látunk és tapasztalunk ebben a világban, az csak egy szelete annak, amit majd ott az istentelen életben, az Isten nélküli életben fogunk tapasztalni. A pokolban. És ne úgy képzeljétek el a poklot, hogy majd ott egy hatalmas nagy üstbe fognak bennünket keverni, dehogy is. Meg ilyen különböző kis szarvacskákkal jövő lények ott majd mászkálnak. Én emlékszem, a hugomnak van egy ilyen pólója, sajnálom a hugomat, van egy olyan pólója, hogy lehet, hogy a mennyország egy jó hely, de a pokolban sokkal több a barátom. És föl se fogja azt, hogy ez mit jelent. És értitek, drága testvérek, ezért mondja az ige, hogy higgyetek Jézus Krisztusban, hogy újuljatok meg. Mert ahogy mi magyarok szoktuk mondani, hogy itt nem babra megy a játék, ez az élet, ez nem arról van szó, hogy majd lesz egy másik, és akkor majd ott jobb leszek. Egyrészt mitől lennél jobb, ez az egyik. A másik pedig az, hogy miért gondolod, hogy lesz egy másik lehetőség? Nem lesz. Az Isten igéje nem tanít erről. És nem beszél arról, hogy majd egy újabb és újabb élet. Nem. Ez az egy életed van, és ezt az egy életet ragad meg. És ezzel az egy élettel gazdálkodsz. És ez az egy élet van az, amivel te úgy gazdálkodhatsz, hogy nem mindegy, hogy mi lesz a vége. Drága gyülekezet, kedves testvérek, bátorít bennünket Pál apostol, hogy újuljunk meg lelkünkben és elménkben, gondolkodásunkban és szívünkben, és öltsük fel az új embert, és éljünk Krisztussal, hogy legyenek ennek látható jelei és látható gyümölcsei. Amen. Imádkozzunk. Urunk, hálásak vagyunk neked azért, hogy te fölkínálod mindenkinek személyválogatás nélkül az új életet. Te minden embert szembesítesz azzal, hogyha azon az úton megy tovább, akkor annak mi lesz a vége. Te nem árulsz zsákba macskát. Ahogy a Mózes 5. könyvében is olvashatjuk, te azt mondod, íme én eléd adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. És te megmondod azt, hogy mit válasszunk. És folytatva az igét, te azért válaszd az életet, hogy élj te, mint pedig a te utódaid. És köszönjük, Urunk, hogy Krisztusban van élet. Hogy Jézus Krisztusban lehet új életet nyerni és élni. És így könyörgünk ezért a drága gyülekezetért. Olyan jó lenne, hogyha emberek életében ott lenne az a pont, az a páli fordulat, hogy elhagyják azt az életet, ahogyan eddig éltek, és szeretnének valami újat. Szeretnétek örömben, békességben, szeretetben, megnyugvásban élni. Bizonyosságban, hogy nem a halálé az utolsó szó. Bizonyosságban, mert vannak, akik azt mondják, hogy hát majd meglátjuk, hogy mi lesz. És nem veszik komolyan, hogy akkor már késő. Akkor már késő. Urunk, kérünk, hogy munkálkodj. És mindazt, amit elkezdtél ennek a gyülekezetnek az életében, azt te fejezd is be. Amen.